A Róma 8.12-től. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha a test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istenek a fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk abba atyám. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is megdicsőjünk. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Tehát ott tartunk, hogy kiket vezet a Szent Szellem? Az Isten fiait. Az Isten fiait. Tehát a Szent Szellem azáltal tud vezetésbe vinni bennünket, ha tudjuk, kik vagyunk. Mert ha nem tudod, hogy ki vagy, nem fogsz tudni Szent Szellemnek a vezetése alá kerülni. Csak néha, Isten kegyelméből. Az Isten fiainak a megjelenése az egész világ számára fontos, és ez a pozíció, az Isten fiúság, ez egy rejtett pozíció. Ezt senki nem látja, hogy te Isten fia vagy. A probléma az, hogy te se látod. Ez egy rejtett pozíció. Tehát rejtve vagy, és a rejtettségből hoz elő Isten szelleme. A rejtettségedben neked meg kell látnod, hogy mi tartozik az Isten fiúságához. Mert amikor meglátják majd az Isten fiúságodat, akkor már megnyilvánul, manifesztálódik az, amiről tudsz. Az egész világ várja a megjelenésedet. Akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. De előtte az igét is felolvasom, mert innentől szoktuk felolvasni a Szent Szellem vezetése vonatkozása már ezt az igét. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok, de a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek. Tehát azzal kezdődik a Szent Szellem vezetése, hogy nem a tested vezet, hanem szeretnéd, hogy a Szent Szellem is vezessen a hétköznapokban. És hagyd tegyem hozzá, hogy a lelked ugyanúgy vezet, mint a szellemed. Vannak bizonyos dolgok, amikben nincs gond, hogy a lelked vezet, de vannak olyan területek, amik testivé váltak, vagy testivé lettek, vagy testiek, amiket viszont kezelni kell, és azokat Isten szelleme szerint ki kell végezni, ezeket a testi cselekedeteket. De nem a testi cselekedettel van itt a gond, hanem azzal, hogy nem akarunk a Szent Szellem vezetése alá kerülni. Mert senkit sem mondhatja el az, hogy tökéletes. A cél az, hogy a Szent Szellem megszentelje a lelkünket. Van egy rossz hírem, a lelkünknek az érzelme, az akarata, értelem, érzelem és akarata, értelem, érzelem, akarat, mind a három területen a Szent Szellem meg akarja győzni a lelkünket. Mind a három területet. És van intellektuális győzelem a Szent Szellemnél, ez az értelmi területünk, van akarati győzelme a Szent Szellemnek, és van érzelmi győzelme. A lelkünknek van egy rossz hírem, hogy vannak olyan gondolatai, ami nem Istentől valóak. A lelkünknek vannak olyan részei, ami nem Istentől inspiráltak. A lelkünkben lehetnek olyan lények, amik nem a Szent Szellemtől vannak ott, hanem a gonosz világtól. Az érzelmeinkben lehetnek olyan attitűdök, amire semmi köze nincs Istenhez. Az egy világi vagy generációs attitűd. Lehet az érzelmedben olyan elgondolás, az elmédben olyan fifikák, amelynek nincs köze az igéhez, sőt, lehet, hogy ellentétes. Tehát a lelkedet kezelnie kell a Szent Szellemnek. Ezt úgy teszi, hogy először oda szánod a testedet Istennek. Erről sok ige és sok tanítás már elhangzott, erről sok mindent tudsz. Sőt, azt írja az ige, hogy a szellemmel tudod csak a testedet megfeszíteni. A szellemmel megöldöklitek, akkor tudtok csak élni. Tehát nem fogod tudni a testedet helyreállítani, a testi természetedet. Itt a testi természet, ez a világhoz való ragaszkodás, és a világ szeretetéhez van kötve. Az óembered az már meghalt. Ez a testi természet. A lelkednek a természete, a generációs örökséged, a különböző DNS-eid, amik hajtanak, űznek egy világkorszak szelleme szerint, vagy a generációs szokásrendszer, a családi, familiális szokások szerint. És a cél az a Szent Szellem vezetésében, hogy a Róma 8-ban, 15-ös verszak, Róma 8, mert nem a rabszolgaság szellemét kaptátok újra, hogy féljetek, hanem a fiúvá fogadás szellemét kaptátok. A fiúság szelleme az létrehoz benned új attitűdöket és új karaktereket. Dicsőség az Úrnak. Mert a fiúság, az, hogy fiú vagy, azt a Szent Szellem által kaptad, a örökbefogadás szellemén keresztül, hogy befogadott téged, az Isten szelleme, és elfogadott téged, és kaptál egy kenetet, ez a fiúvá fogadás kenete, a fiúságnak a szelleme. maga a szellem, ami szellemünkkel együtt tesz tanúságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a fiúságodat a Szent Szellem rendszeresen tanúságtétellel erősíti. De nem csak a szellemedet erősíti, hanem a maga a szellem, ami szellemünkkel együtt tesz tanúságot, tehát mondjuk le, a Szent Szellem a szellemednek szól, hogy ki vagy, és bizonyságot tesz, tanúskodik arról, aki vagy, és amit van, és amit elérhetsz, amit áttörhetsz az életedben, amit létrehozhatsz. És ez a szellem, a Szent Szellem, a te saját szellemeden keresztül tanúságot tesz arról, a lelkednek is, bár itt nincs a lélek, a psziché szó, de fölfogja az éned, a tudatod azt, amit mond a Szent Szellem a szellemeden keresztül. Tehát a Szent Szellem a szellemünkkel együtt bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez intellektuálisan is meg kell, hogy győzzön bennünket a Szent Szellem. Igen, értelmi szinten is, értelmi színvonalon. Meg kell győzzön érzelmi szinten, és meg kell győzzön akarati szinten is. A maga a szellem a szellemünkkel együtt tesz tanúságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. De a tanúságtétel, amit a Szent Szellem létrehoz, az nem csak a fiúságra vonatkozik, hogy aki vagy, hanem a 17-es verszak alapján, hogy örökös is vagy. Isten örököse. Mert ha gyerek vagy, akkor örökös vagy. Ez egy római jog. A Krisztusnak örökös társa, ha csak ugyan együtt szenvedünk vele, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ezt így most nem magyarázom, de ez a haszó, ez nem feltétel ahhoz, hogy örökös legyél. Tehát nem azért vagy örökös, mert szenvedsz vele. Ezt most nem magyarázom meg ezt a részt, a 17-es B részt. A lényeg, amit még el akarok mondani, hogy a szellemedet a Szent Szellem meggyőzi arról, aki vagy. Mert az fiúságodat soha nem fogod érezni. Azt, aki vagy, az énedet, azt érezheted, a tulajdonságaidat, a rossz kedvedet vagy a jó kedvedet, de a fiúságod az nem a három dimenzióban jött létre, ezért nem háromdimenziós jegyekkel van felruházva. A fiúságod a négy dimenzióból, a negyedik dimenzióból jött létre. Ezért nem fogod érezni. Nem egy jó pofa gyerek az Isten fiúság. Nem egy kedves, nem egy szangvinikus jellem. Az Isten fiúsága az isteni karakter, Istenből való részesedés, a Szent Szellem hozta létre, tartalmazza a fiúság szellemét, a Krisztus szellemét, és a Krisztus szellemének a tulajdonságait. Megállok, hogy lehessen. Tehát Krisztus szelleme, Krisztus szellemének a munkája, Krisztus szellemének a munkája létrehozza azt, hogy már nem érzés alapon dolgozol, hanem az újjászületés által tudás alapon. Ott van benned az újjászületés után a Szent Szellem és a belső embered. És az a belső embered határozza meg azt, aki vagy már. A külső emberedet Isten szelleme átalakítja a belső embereden keresztül. Nem tudsz átalakulni külső emberből, kívülről, csak belülről. Még egyszer, nem fogsz tudni átalakítani semmilyen szokás, rossz szokás, csak a belső emberen keresztül, mert annak van hatása. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Vannak természetes dolgok a szellemvilágban, törvények, amelyeket meg kell tudnod. Mert ha nem tudod meg, hogy az örökség és a örökös te vagy, akkor nem fogsz tudni élni vele. Vannak bizonyos szellemi dolgok a szellemvilágban, amik le vannak fektetve, szellemi elvek, amelyekről tudnod kell. Na most ez a tudás először információ alapon lesz, és fontos, hogy a Szent Szellem kijelentés alapra alakítsa át. A Szent Szellem az áttransformálja, átalakítja az információt kijelentésre. Mi a kettő közötti különbség? Az információ a pszichében, vagy a szívnek a külső részében fogam meg, a kijelentés pedig már bemegy az ember szellemébe, gyökeret ver, és át tud alakítani téged olyanná, amilyenné az üzenet a kijelentés. Részesülsz már akkor, mert mi úgy vagyunk megteremtve, hogy az igazságot ne csak halljuk, ne csak megtapasztaljuk, hanem részesedjünk az igazságokból. A szellemed részesülni tud Isten dolgaiból, úgy van megteremtve a belső embered, hogy részesülő szellem. Közösséget tudsz létrehozni Istennel, és részesedni tudsz Istennel. A 2 Péter első levele azt tanítja, hogy az isteni erő megajándékozott bennünket, az isteni természet részeseivé legyünk. Isteni természet részeseivé legyünk. Isteni természet részesei legyünk. Tehát részesüljünk az isteni természetből. És te Isten fiúságát kaptad. Ugyanaz a fiúság szelleme van benned, ami a Krisztusban van. A Krisztus szelleme lakik. Óriás ez az üzenet. Nem az én üzenetem, hanem a maga Isten fiúságának az üzenete. Hogy az isteni részesedés van benned. Benne van a belső emberedben Isten szelleme, ezen belül pedig nem csak Isten szelleme, a fiának a szelleme. Persze rész szerint. A teljességet a fiú birtokolja. Előző héten beszéltem, hogy mi az övé. Mert ő egyszülött és elsőszülött. Ezt a kettőt nem tudjuk tőle elvenni. Azt, hogy egyszülött, hogy monogenész, és hogy elsőszülött protokosz, ezeket a címeket, ezeket a Istentől jövő tisztességet és tisztségeket, jelzőket, ezeket Isten adta neki. Mi már másod fiak vagyunk, meg harmad, meg negyed, viccelek. Tehát mi nem elsőszülöttek vagyunk, hanem másodszülöttek, utána jöttünk létre. Amen? Ő a fej, mi pedig a test rész vagyunk, ahogy a baba létre kijön a szüléskor, mi vagyunk a része, a test része, de ő a fej. És amit akartok még elmondani, hogy a szellemet képes arra, hogyha fölfogja, hogy kicsoda, az örökséghez hozzányúlni. De ha nem tudod, hogy ki vagy, és mi van benned, és mivel részesedsz, akkor erről lemondasz az örökségről. Lehet, hogy bejutsz a mennybe, de lemondasz az örökségről. Mert nem tudod, nem láttad még. Menjünk tovább. Ha pedig gyermekek örökösök, 18. Úgy számítom ugyanis, hogyha mostani idő szenvedései nem érdemlik meg, hogy összehasonlítsuk őket azzal a dicsőséggel, melyről értünk egyszer a lepel le fog hullani. Magyarázom. Úgy számítom, tehát úgy gondolkodik Pál a Szent Szellem által, ez már része az üzenetnek, ez az úgy számítom gondolat, mert ő neki már van egy belső magyarázata. Van egy belső kialakult képe, belső kialakult ténye, és ebből a Szent Szellem inspirálva írja le az üzenetét nekünk. Ez az úgy számítás, ez nem egy bizonytalan számítás, hanem a Szent Szellem gondolata lett az ő gondolata, és így azt tudja mondani, hogy én számítom úgy, de nem ő számítja úgy, ez lehet, hogy bonyolult most, mindegy, a Szent Szellem által írja ezt az egészet. Tehát ő már azt tudja mondani, amikor azt arról beszél, emberek között gondolom így beszélt, hogy figyelj, nekem az a véleményem, akkor mindenki tudta körülötte, hogy ez az Úrtól van. Mert akkor hozzátette volna, hogy akkor Pál, hogy de ezt ne vedd komolyan. De ő azt mondta, amikor azt mondja, hogy ez az én véleményem, akkor mindenki tudta, hogy akkor a Szent Szellemnek a véleménye. Eljutsz egy olyan szintre a Szent Szellem működésében, vezetésében, hogy már nem azt fogod mondani, ez a Szent Szellem vezetése, hanem azt fogod mondani, hogy ez az én vezetésem. Ami a Szent Szellem által van. Jó? Tehát úgy számítom ugyanis, hogy a mostani idő szenvedései nem érdemlik meg, hogy összehasonlítsuk őket azzal a dicsőséggel, melyről értünk egyszer a lepel le fog hullani. Miről beszél itt? Hogy van egy lepel, ami még nem hullott le, és Pál tudta, és ez az utolsó idők egyházára vonatkozik. Jön majd egy dicsőség, jön majd egy hatalom, egy kenetkiárodás, amelyről értünk van, és ezt lepel takarja, és amikor egyre jobban az egyház megérti azt, hogy kicsoda ő az Isten fiúságában, akkor a lepel lehull egy pillanat alatt, és a dicsőség kiárad. 19-es verszak. Mert a teremtés feszültségben és epedve várja Isten fiainak lelepleződését. Tehát összekötöm, a dicsőség megjelenése az Isten fiúságának a megjelenése mi általunk a világban. Addig, ugye, ahogy amit tanítottam, hogy mi leplezettek vagyunk. Mi egy titkos módon épülünk az Úrban. De amikor kijön az Isten fiúságának a lelepleződése, azaz megjelenik az Isten fiúságunknak a dicsősége, akkor már nem lesz leplezett, ez a lepel lehullik, azaz a rejtettségből előjönnek az Isten fiai, és lelepleződik az, akik vagyunk Krisztusban. 20-as verszak. A teremtés tudnélik, hiába valóságnak van alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette. És az Isten fiai hozzák ezt a lelepleződést, hogy kihozza a teremtést, a teremtett embereket a hiába valóság alól, és bevigyék az Isten dicsőségébe őket. Mindeddig miért nem hult le a lepel? Azért, mert meg kell erősödni abban, aki vagy. Az egyház megerősödik az ő dicsőségében, az elhívásában, az Istennek a fiúságában. És akkor megerősödik az egyház, akkor tud csak a Szent Szellem is mozogni. Mert a Szent Szellem a vezetését, látod, az Isten fiainak adja. Föl kell nőni az Isten fiainak, hogy belenőjenek abba, ami az övéké, abba az örökségbe. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától, és a 21 B része, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Tehát ezek a fiak, ezek szabadok. Ezek a fiak szabadok, Csia szerint, azzal a nekünk adott reménységgel, hogy a maga teremtés is meg fog szabadulni a romlandóság rabszolgaságából, átjut az Isten fiainak dicsőséges szabadságába. Valami fantasztikus az elhívásod. Döbbenetes az elhívásunk. Nem is látjuk, mert lepel alatt vagyunk, és ahogy a Szent Szellem vezet, úgy kijössz a lepel alól, és megérted, hogy ki vagy. Az nem csak te, az egész egyház, amire el van hívva. Arra van elhívva, hogy a romlandóságot átalakítsa a dicsőséges egyház. Az kereszténység lényege, hogy a dicsőséges testet kapjál, és a dicsőséges testet pedig teljesen hasonló lesz Krisztushoz. Az egész kereszténység lényege az, hogy egy dicsőséges testet kapjon, és Isten fiává változzál, dicsőséges tested legyen. Az egész kereszténység célja az, hogy az Isten fiúságodat megmutasd az egész világnak, nem földi testben, hanem dicsőséges testben. Az az ige, hogy eszembe jutott, az az ige az egy Mózesben, hogy az ember porból van, porból vétetett, és porrá lesz, ahogy szokták mondani temetésen, ez nem a te igéd. Ez nem a te igéd. A te igéd ez, hogy megjelenjenek az Isten fiai dicsőségben. Te már nem por vagy, te már nem föld vagy, mert nem test és vérből születtél, hanem mennyből születtél. Tehát te egy dicsőséges ember vagy. Az a különbség a kettő között, az egyik abban hisz, hogy föld, és nem hisz a szellemi lényében, hogy a szellem által te újjá vagy születve, és szellemi lényé lett. A másik típus ember, pedig mi hiszünk abban, akik vagyunk. És ezt föl kell építeni a Szent Szellemnek. Ez idő, amíg fölépíti az életedben, mert le kell rombolni közben dolgokat, miközben építkezünk. Na most menjünk a korintusi levélhez, jó? Egy Korintus. Izgalmas? Miért beszélek erről? Azért, mert az előre elkészített javakat azt szerint fogod megkapni, ahogyan azt látod. És az egyháznak egy nagyon nagy hibája az, hogyha elkér emberektől hitcélokat, kegyelemreménységeket, és mindenfajta a szabadulás és a üdvösség vonatkozásában eredményeket, miközben nem mondja el azt, hogy nem férsz hozzá a javakhoz, csak azáltal, hogy hiszed azt, aki vagy. Fiú, amikor lejött a Istennek a fia, Jézus Krisztus a földre, testi formát vett föl, szakszot vett föl, testet vett föl, akkor ő nem azáltal újult meg és növekedett föl szellemileg, hogy a Bibliát olvasta, hanem hogy megmutatta a Szent Szellem legeslegelőször, hogy ő kicsoda. És ezért megtalálta azokat a proféciákat, amiben kutatást végzett, hogy felnevekedjen a profécia alapján. Maga Krisztus úgy növekedett föl, hogy ami előre meg volt írva, ami kész volt, abba ő hitet gyakorolt, és beleágyazta a szellemét mélyen, beleágyazta a lelkét mélyen, a tudatát, az intellektusát, mindenét, abban, ami előre meg van írva róla. Nem azáltal növekedett, hogy hitcélokat kapott Istentől spontán, hanem hogy ma a leírt dolgok valóságá váltak az életébe, hit által fölkészült erre, tudta, hogy kicsoda, ez megerősítette őt abban, hogy úgy cselekedjen, aki. Azt mondta magáról, odaig eljutott, és az egyháznak ez a célja, hogy aki látott engem, látta az atyát. Ez mit jelent? Hogy ő tudja, hogy honnan származik. És azt utánozta, ahonnan jött. Az atyát utánozta, az atyából dolgozott, mert tudta jól, hogy Isten fia, és milyen egy fiú az apjára hasonlít. Milyen egy fiú a DNS-eit meghatározza az apja. Az ő DNS-eit pedig, szellemi DNS-ről beszélek már, meghatározta az apja. Az egyháznak ez a feladata, fölnőjön, hogy utánozza Krisztust. Fölnőjön, hogy olyanná legyen, mint Krisztus. Nem? Nem azért vagyunk megtérve? Hogy olyanok legyünk, mint Istennek a fia? 1 Korintus 1, 29, 30, 31. Örülök nagyon, hogy az elkészített dolgokról beszélhetek, de annak még jobban örülök, hogy kijelentést kaptam arról, hogy hogyan vigyelek benneteket bele. Nem engedte a Szent Szellem, hogy bizonyos irányba menjek. Tudatosan a Szent Szellem lebontotta, alapokat tegyek le, hogy meg tud ragadni, és a szellemet be legyen ágyazódva, be legyen gyökerezve az, hogy hogyan tudsz hozzáférni dolgokhoz. Mert értsd meg, hogy a kijelentésed szintje a fiúságodról, az meg fogja határozni azt, hogyan láss meg bizonyos dolgokat az ígéretek vonatkozásában. Mert nem lehet úgy hozzáférni, le van tiltva a királyságban, nem lehet testi módon hozzáférni Isten királyságához. Nem lehet testből belemenni Isten királyságába. A test nem használ semmit. A szellem az, ami megelevenít. A szellem munkája az, ami megmutatja neked, hogy mit van. Behozhatod fizikailag az igéket, és megvallhatod, és ígéret központú lehetsz a lelkeddel. Sőt, hihetsz is benne az még a szíveddel is. De hosszú távon nem fogsz tudni győzni. Csak úgy, hogy felépíted az identitásodat Istenben, Krisztusban. Figyelj, 29-es verszak, 1 Korintus 1.29. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Látod, mit mond az ige? Hogy úgy csinálta Isten a Krisztus királyságát, hogy testből nem lehet dicsekedni. Nem tudsz testtel semmit létrehozni. Hogy az Isten előtt egy hús se dicsekedhessék. Utána, mit mond az ige? Mert tőle vagytok, ez Károly így fogalmaz, Krisztus Jézusban, aki bölcsességül nékünk Istentől, igazságul, szentségül, váltságul. Hogy amit megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Minden Krisztusban van, és ha te nem akarsz Krisztusban lenni, akkor a test nem fog használni semmit. Mert a test az nem tud átvenni. A test képtelen rá. Nem arra van megteremtve a tested, hogy kommunikáljon Istennel. Arra van megteremtve a szellemet, hogy kommunikáljon Istennel. Nézzük a fordítást. Mert ő tőle van, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Itt Isten bölcsességünké tett, továbbá igazságosságunká, megszentelődésünké, megváltásunká. Mit mond itt az ige? Hogy belőle vagytok. Tőle vagytok, belőle vagytok. Krisztus Jézusban. Belőle jöttél létre. Istenből vagy. Istenből vagy. Isten hozott létre téged újjászületés által, és Krisztusban vagy, és mindaz, ami Krisztusé, a bölcsesség, a megigazulás, a megszentelődés, a megváltás, az mind a tiéd. Mert mindaz, ami Krisztusé, az azért a tiéd, mert belőle vagy. Tehát mindaz, ami Isten fiája, az a tiéd. Nézd meg! Tőle, ő tőle van, hogy ti Jézusban vagytok, ő belőle van, kit Isten bölcsességünké tett. Már megtette Isten, hogy az egyháznak a bölcsessége ő. De mivel belőle vagy, ezért tiéd a bölcsesség. Ezek kész dolgok. Hol aki Krisztus? Kívül vagy belül az életedben? Belül. Mi által? A Krisztus szellem által. Hogy az újjászületés eszközölte, átadta, bevitte a szellemedbe a Krisztusnak a szellemét. És ez a Krisztus szelleme, ez tartalmazza a Krisztus szentségét. Hú! Ez a Krisztus szelleme tartalmazza Krisztus bölcsességét. Ez a Krisztus szelleme tartalmazza a megváltásunkat, a megszabadulásunkat, a szodzónkat. Tartalmazza az megigazultságodat. Krisztus szelleme belül, benned. Ezért, mivel belőle vagy, ezért belülről kezd majd átalakítani Isten. Eddig azt tanították nagyon sokat évtizedeken keresztül, hogy változtasd meg a szokásaidat és a viselkedésedet. Térj meg, hogy megváltoztasd. Meg tudjuk változtatni a szokásunkat, viselkedésünket. Viszont a megtérés nem ezt jelenti, hogy megváltoztatjuk a szokásainkat és a viselkedésünket. Ez csak egy icipici százaléka a megtérésnek. Ezt jelenti, de nem ez a fókusz. A cél az, a megtérés folyamán, hogy te elváltoztasd, figyelj, mert csavaros lesz, megváltoztasd az elmédet oda, ahol még nem vagy. Mert a megtérés lényege, az első megtérés lényege az volt, hogy elváltoztasd az elmédet arról, aki nem vagy. Az következő megtérés korszakai pedig arról szólnak, hogy elváltoztasd az elmédet, akit láttad Isten veled, hogy mivé leszel. Na még egyszer. Itt megtértél, és rájöttél arra, hogy van egy régi embered, és van egy új embered az újjászületésben, és a régi embered már nem te vagy, mert az meghalt. Mint amikor egy ló megdöglik. Igazából megdöglik. Úgy megdöglött az óember. Megnézi az a lóorvos, az állatorvos megnézi, és elmondja, ez megdöglött. Vigyétek a hentesbe, vagy a vágóhídra. Az óembered kész van. Az a régi életed, ahogyan gondolkozott. Az újjászületés után te pedig egy új ember leszel, és az új embernek, az elmének meg kell újulnia. De mire újul meg az új elméd? Mire újul meg? Nem csak a régiből átalakulsz, ezt hallottad rengetegszer. Alakítsd át a régiből magadat. És mire tetted a hangsúlyt? A régire. És azt nézted, hogy te régi vagy. Sőt, egyesek azt is tanítják, hogy az óember él. Tehát többfajta variációd van ebben az egyházban. Tehát néztél az óemberedre, és a szokásaidra, és próbáltad azokat átalakítani emberi erővel. De nem tud átalakítani emberi erővel, csak a benned lakozó szellem által. De azáltal sem, hogy csak benned lakik tudattal, hanem hogy tudod, hogy ki vagy. Mert az örökségedhez azáltal férsz hozzá, hogy Isten fia vagy. Nem azáltal, hogy újjá születtél, hanem hogy tudod, hogy az Isten fiúságára születtél újjá. Ez egy fontos különbség. Egy király királyi módon viselkedik. Egy királynak király jogai vannak. És egy királynak dinasztiája van. Ez az egyház. Amikor te elkezdesz elmélkedni, akkor nem azon elmélkedsz, hogy miket csináltál régen, hanem azon kezdesz el elmélkedni, hogy ki vagy, mivé lehetsz, és mit lehet. Azon kezdesz elmélkedni, hogy mivé válsz. Nem azon elmélkedsz, hogy mi volt régen, hanem azon, hogy mivé válsz. Na milyen akkor, hogyha ezt nem tudjuk megcsinálni? Nincs látás. Nincs látás arról, hogy Isten fia mit hozott létre a kereszten, érted? Értem. Megyünk beljebb, oké? Menjünk vissza a Róma 8-hoz. Menjünk vissza a Róma 8-hoz. Újra. Izgalmas? A Róma 8 azt mondja, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Mert nem kaptátok a szolgasság szellemét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok. Tehát, ahol az Isten fiúsága elkezd fölnőni, ott a félelem megszűnik. Mi a félelem? Egy gát abban, egy belső gát abban, hogy átváltoz azzá, akivé Isten hívott el. Ez az elhívásod része az Isten fiúság. A félelem az egy gát, hogy ne tudj a fiúságot szerint élni, és a jogaidat alkalmazni. Ez a félelem. Nem azért van az emberben a félelem, mert bűnbe esett csak, hanem mert Ádám elveszítette az Istennel való közösségét, és helyette lecserélte erre a bizalmi kapcsolatot a félelem kapcsolatra. Ez Ádámkor jött be, mikor Ádám ott hagyta azt, ami az övé volt, a lehetőségeit. Amikor Ádám nem született, hanem létrejött, ugye hogy jött létre Ádám? Hogy Isten szelleme ugye, ki lett fújva Isten szájából, és belement az anyagba, a porba, és a szellem találkozott az agyaggal, és ebből formálódott a test, és ebből formálódott a lélek. Így van? És átadta Isten a szellemét Ádámba. Majd utána fölhatalmazta Ádámot Isten, és most figyelj, Isten azt mondta, ha megáldalak téged, és ha úgy csinálod, én mondom, akkor te sikeres ember leszel. Tehát beépítette az emberbe azt, hogyha a szellem szerint él, akkor a szellem törvényszerűségei fognak működni, és a szellem szerint él, és a szellem törvényszerűségei működik, akkor elvárható lesz az eredmény. A félelem pedig ebbe egy olyan programot tett, ami tökéletesen kiírtja, megváltoztatja az embert, és azt érezteti a félelem, hogyha fiúság oldaláról nézzük ezt az igét, mert ugye csak arról van, csak erről kell néznünk most, ez az üzenet lényege, hogy megmondja azt a félelem, hogy mit nem lehet, és hogy milyen eredményekről fogsz lemondani. Ez a félelem. Még egyszer. Az Isten fiúságával szemben fölépít egy olyan teóriát, egy olyan magaslatot, hogy ne bízz abban, aki vagy. Aláássa a tekintélyedet, és összekött a világ gondolkozásmódjával, az ördög gondolkozásmódjával. Az a szellem mert nem kaptátok a szolgasság szellemét a félelemre. Szolgává akar tenni téged a félelem, hogy ne a fiúság szerint szolgáld Istent, hanem egy romlott gondolkozás, egy korrupt gondolkozáson keresztül a világ szisztémája szerint azzá változzál, akivé a világ akar tenni. És ne azzá váljál, amivé Isten már tett. Értitek? A félelem meggátolja a növekedésed a fiúságodba, mert szolgaságot hoz. Viszont nem a... Figyelj! Nem kaptátok a szolgaság szellemét a félelemre ismét, a fiúság által, hanem a fiúság szellemét kaptátok. Kaptátok. Átvettétek. A fiúság szellemét is rendszeresen át lehet venni. Lehet élni a fiúság szelleméből. Lehet betöltekezni a fiúság szellemével. Lehet gyümölcsöket teremni a fiúság szelleméből. Lehet Isten szellemén keresztül információkat kapni a fiúság szellemétől. Kommunikál a fiúság szelleme. Üzen a fiúság szelleme. Éreztet a fiúság szelleme. A fiúság szelleme látta a dolgokat. Azért van annyi alulértékelt keresztény, mert nem a fiúság szellemi adja az ön identitását, az ön meghatározását, hanem valami más tények. Tehát az a célunk, hogy a kijelentés szintjén fel tudjunk nőni. A fiúságról való kijelentés szintjén fel tudjunk nőni. És van a fiúságnak egy másik oldala, nem csak a igéből megszerzett információ az, ami felnöveszti a fiúságodat, hanem a fiúságoddal való azonosságodat, a fiúsággal való identitásodat az ördög ne tudja kimozdítani. Két oldala van. Van egy próba oldala rendszeresen, ami le van tesztelve, mert el akarja venni tőled a világ szelleme, az ördögnek, bármilyen birodalmának, bármilyen ereje, a fiúságodról való gondolkozásmódodat, hogy lecsúszszál. Abban a pillanatban, hogy lecsúszol és elengeded a fiúság tudatodat, süllyedsz a mélybe, zuhansz. És nem tudsz hitben lenni, mert a hit az nem egy személytelen erő, a hitnek van fejedelme. Ez Krisztus. És a hited célja egy bizalmi kapcsolat, egy hűség Isten fia felé. És akkor elkezded a fiúságod nélkül hitben élni az életet, az a legnagyobb gyötrelem egy kereszténynek, hogy nem tudja kicsoda, de mégis akar hinni. Egy idő után bedobja a törülközőt. Értitek, miről beszélek? Hogy amikor elveszíted azt, aki vagy, nem fogsz tudni hitben cselekedni. Mert azáltal tudsz csak hitben cselekedni, aki vagy. Az igaz ember él hitből. Mit jelent ez? Hogy a hitből való éléshez kell valami előzmény. Előzmény a karakterben. Mert a hit nem magától működik, ez nem egy önjáró eszköz a hit. A hit az benned van, és az is egy szellem. És az is a szellemedben, a szívedben van a hit. Tehát a két oldalról van a kijelentés fejlődése. Az első, hogy kijelentésed lesz arról, hogy fel tudsz nőni az Isten fiúságodban. A második pedig, hogy megragadtad már a fiúság azonosságát, az identitásodat, és ez pedig teszteken keresztül, próbákon keresztül növekedésnek indul. Ez az isteni fiúság identitásod, hogy mitől függ, hogy mennyire térsz vissza ahhoz az alapprogramjához Istennek, ami Ádám óta itt van, és ami az összes szövetséges partnerével létrehozott, hogy szövetséges kapcsolatba kerülj, visszamenj oda, amivé akarja Isten, hogy változzál. Ezt neveztük az előbb elme megújulásának. Hogy visszatérsz. Visszatérsz oda, amire el vagy hívva. Tudod, mióta várja az Isten fiainak megjelenését Isten? Hogy megértsék azt, hogy visszatérjenek oda, amit Isten előre eltervezett. Az Isten előre eltervezett dolgaidnak a tanítása azért veszélyes, mert hogyha csak arról beszélek, hogy milyen áldások vannak készen, akkor te a fókuszodban, a célkeresztedben csak az áldások lesznek. És soha nem tudsz elérni olyan minőséget, sőt, le is rombolódik a karaktered az áldások megragadásakor, mert a bolond embert az áldások tönkreteszik. Az ostoba embert az áldás, a prosperitás tönkreteheti. Mert ostoba. Nem az áldás teszi tönkre, hanem az ostobasága. Hogy nem tudja, hogy kicsoda. Bolond azért bolond, mert nem tudja, kicsoda. Egy lelkibeteg keresztény azért lelkibeteg, mert nem hitte el, hogy kicsoda. És ahogy elkezdi elhinni, fog működni a gyógyulás, ami előre el van készítve. A gyerekek életében a legnagyobb probléma ugyanez. Ugye egy keresztény gyerek, megszületik egy gyerek keresztény családban, ugyanúgy meg fogod látni rajta, hogy identitás vesztett. És föl kell építeni az identitását. Te nem tudod átadni az isteni identitást, nevelni tudod. De az isteni identitást csak Isten szelleme tudja átadni. Isteni identitás. Mert ha nem adod át, és nem mondod el neki, hogy te hogyan építetted fel az isteni identitásodat, ő hogy fogja tudni felépíteni. És hogyha ő nem építi fel az isteni identitását, akkor tudod, hogy mi lesz vele? Egy világi ember lesz, keresztény családban. Azért, mert valaki keresztény családban van, az nincs, és nő föl lelkileg, szellemileg, az nem jelenti azt, hogy nő föl szellemileg, lelkileg, hogy ő be van ágyazva valami védelembe, a te védelmedbe. Nem, neki is ugyanúgy át kell alakulnia, és meg kell érteni, hogy ő kicsoda Krisztusban. Tehát ott tartok, hogy vissza kell térned valahová. A második, hogy el kell foglalnod az örökségedet, mert fiú vagy. Ahogy olvastuk a Róma 8-ból. És ahogy olvastuk a Róma 8-ból, hogy el kell hinned azt, hogy a dicsőség, ami meg fog jelenni rajtad, azt várja a világ, És neked, amikor megjelenésed van a világban, akkor ez a dicsőségnek ki kell áradnia. Az Isten fiai a dicsőség. Itt nem beszél a szolgálat ajándékokról, mert az Isten célja az, hogy az egész egyház sugározzon. Az Isten célja, hogy az egész egyház sugározzon. Tehát el van rejtve a személyazonosságod, és például, amikor Jézus a viharnál ott van, és alszik a tutajban, fölkelték Jézust, emlékeztek rá. Utána elmondják neki, hogy mi a baj, hát nem kellett olyan sokat beszélni, és megparancsolta a tengernek, hogy, és a viharnak, mind a két területen parancsolt, hogy álljon le. Mi volt az első mondatuk neki, ő hozzá? Kicsoda ez az ember? Ki ez az ember? Ez reprezentálja a dicsőséges egyházat. Amíg aludt, nem tudtuk, hogy kicsoda Jézus. Ahogy fölkelt a tutajon, megtudtuk, hogy kicsoda. Hogyan tudtuk meg, hogy kicsoda Jézus? A viharon keresztül. Miről beszéltem az előbb? Hogy viharnak kell jönni az Isten fiúságodba, tesztek, mert akkor tudsz igazából cselekedni. A viharban. Mert az Isten fiúságot, hogy otthon bibliázol, nem nagyon tűnik ki. De a viharban ki kell, hogy tűnjön, hogy te Isten fia vagy, és mire vagy képes. Megkérdezték tőle, te ki vagy? Ki ez az ember? Ki feküdt itt közöttünk? Mert rejtve volt. Akkor jött elő, amikor akció volt. Kettő Timoteus 3:1. Mutatom, hogy az Isten fiai milyen közegben fognak megjelenni. Kettő Timoteus 3:1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Ez a nehéz idő, ez azt jelenti, hogy nagy stressz és fáradozás ideje lesz, és ez egy démonizált idő, nehéz kezelni, úgy is lehet fordítani, és nehéz elhordozni. Nehéz kezelni, és nehéz elhordozni. Nehéz kezelni, és nehéz elhordozni. Nehéz kezelni, nagy stressz és nagy fáradozás ideje, hozzátettem, démonoktól. Mert lesznek az emberek, és így felsorol több mint 200 problémát, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfoghatatlanok, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. És most figyelj, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ezeket pedig kerüld. Felteszed a kettesség, egyesség? Köszönöm, végigolvassuk Csiába is. Azt pedig tudnak, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Tudnélik magukat is a pénzt kedvelők, kérkedők. Érdekes, hogy az én lesz az első. Tehát mi a fő bűn? Magukat kedvelők. És ebből pedig jön a pénz kedvelése. Kérkedők, fennhéjázók, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok. Elvetemültek, szeretetlenek, engesztelhetetlenek, vádaskodók, mértéktelenek, fékezhetetlenek, a jót nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfoghatatlanok, inkább kékedvelők, mint Isten kedvelői lesznek az emberek. Olyanok, akiknél megvan az Istenfélem külső látszata, de annak hatalmát megtagadják. Fordulj el tőlük. 2 Péter 1. Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgálja apostola azoknak, akik velünk egyelő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartóknak Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Mi ajándékozott meg bennünket mindennel? Az isteni erő múlt időben megajándékozott már bennünket. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Látod? Még egyszer a 3-as verszakra fókuszálj. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel már múlt időben van egyébként, megajándékozott, ami az életre, kegyességre való, annak megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Mit látsz itt? Isteni természet részeseivé legyünk. Hogy jött ez az isteni természet? Minden ígéret. Hogy jött be? Istennek a hatalmán keresztül. Amen. És ez a hatalom, ez mit üzem? Hogy minden el van készítve. Minden el van készítve. Láttátok az igéből? Mindennel megajándékozott bennünket a múltban. Minden készen van arra, hogy te tudj szellemi életet élni. És mit láttuk most a Timóteus levélben? Hogy megtagadják az erőt. Milyen erőt tagadnak meg? Azt az erőt, ami az embert átváltoztatja istenivé. Ott van az Isten félelem, aminek a lényege az, hogy az ember közelebb kerüljön Istenhez, és olyanná legyen, mint Isten. Benne tartsa az Isten jelenlétében. És át tudjon alakulni Isten jelenlétében. Az Isten félelem lényege. Hogy tiszteljük Istent úgy, hogy aztán ő is tiszteljön bennünket. És mi az erő? Az erő alapja a szellemi életednek. És ez az Isten fiúságodból táplálkozik. Az Isten fiúságodra építkezik. János evangéliuma első fejezet. János evangéliuma első fejezet. Első fejezet. Kezdetben volt az ige. És az ige volt az Istennél. És Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Amen. Kiben van minden? Az igében. És mindent ő hozott létre. Tehát készen vannak dolgok. Mikor hozta ezt létre? Még a föld teremtése előtt. És most figyelj. 10. verszak. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az ővéi közé jött, és az ővéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. A név nagy jelentőséggel bír az új szövetségben is, ószövetségben is, vagy a saját életedben is. Hiszel abban, aki Krisztus, Isten fia, ezért ő, miután újjászülettél, hatalmat adott. Miért van hatalmad? Mert Isten fia vagy. Ez a lehetőséget adott, a Csia így fordatja, de ez nem csak egy lehetőség. A szó görögül, exuszia, ez hatalmat jelent. Hatalmat az uralkodásra, hatalmat arra, hogy tudj birtokolni. Hatalmat arra, hogy legyen örökséged. Hatalmad arra, hogy legyőzd a sátán minden munkáját. Hatalom. Mi az Istennek a fiúsága? Hatalom. Hatalom a szabadságra. A szabadság hatalma. Szabad ember vagy, nem vagy már a bűnnek a szolgája, hanem hatalmad van. Ha nem hiszed el, hogy hatalmad van, azért nem hiszed el, mert nem tudod, hogy ki vagy. És hogyha tudod, hogy ki vagy, akkor bele fog vinni a Szent Szellem a tanításán keresztül, belső tanításán keresztül, hogy van hatalmad. Az ördögnek is van hatalma. A Máté, Lukács 4:5. Majd felvívén az ördög egy magas hegyre, megmutatá néki a föld minden országait, és egy szempillantásban ezt megcsinálta, és mondanék az ördög, neked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, minden a tiéd lesz. Hatalmat adok neked, azt mondta a sátán neki. Tudod, hogy miért mondta neki ezt a sátán? Mert tudta, hogy Istennek a fia. Tudta jól, itt ugyanez van a görögben, itt is exuszia. Van az ördögnek is egy birodalma, egy hatalma. A cél a hatalom vonatkozásában, hogy a sátán elvegye az identitásodat, és átadja az ő identitását. Hatalomcserét akar. Ha nem használod a hatalmadat, ő megtanít téged, hogy hogyan használd az ő hatalmát. Életveszélyes nem használni a hatalmadat. Mert nem fogsz tudni máshogy működni az Isten fiúságodban, csak hatalom által. Mert azért vagy Isten fia, mert király vagy, hatalmad van. A személy azonosságod el van rejtve, de nem magad előtt. De nem magad előtt. Láthatatlan vagy, de nem magad előtt. Istennek a fiainak a megjelenése az egyházban lesz először, aztán lesz a világban. Olyan ez, mint egy display, mint egy kijelző. Ez nem 4K-s, hanem 1000K-s kijelző. Az te vagy. Az Isten fiai, azok Istennek a diszpléjei, Istennek a képei. És aki lát téged, az 1000K-n láthatja Istent. Mert arra van elhívva az Isten fia, hogy reprezentálja az Istent. Mert azért Isten fia. És Krisztus, amikor lejött, akkor 3 éven keresztül reprezentálta a mennyet, Istent. Mai üzenet célja, hogy a figyelmedet fölhívjam, és te is figyelésbe menj át. A figyelés az a szellemi élet alapja, innen indul ki minden, hogy elkezdesz figyelni arra, aki vagy. A világban van 5-6 szellemi szabály, amin keresztül felépítik a manipulációt, és a világ ahogyan vezeti az embereket, megvezeti. A viszonzás egyik törvénye, az első például, hogy a világ úgy építi föl, hogy hogyha valakinek adsz, vagy valaki ad neked, akkor visszavársz dolgokat. Ezzel manipulálják az embereket. Adnak egy kupont, és mivel adtak neked egy kupont, azon vagy, hogy vásárolj vele. A Shell benzinkúton megkérdezik, hogy kell-e Shell kártya, odaadják a zsebedbe. A legtöbb ember készlet is fog érezni arra, hogy használja, hisz kapta. Plusz még azt is mondják, hogy jó lesz ez neked. Ha megállsz egy MediaMarktban, egy Nescafé értékesítő hölgy előtt, és megkínál kávéval, meg fogod inni a kávét, ha bátor vagy, és meg fogja kérdezni, hogy akarsz egy olyat venni. És készítést fogsz érezni rá, hogy kellemetlenséget, hogy azt mond neki, hogy nem. Természetesen megvennéd, hogyha 20 forintba kerülne, mert kaptál egy kávét. De nem veszed meg, mert drága. De van olyan ember, aki nem tud nemet mondani rá. Mert kapott valamit. A cégeken belül a vezetők motiválnak. De nem azért motiválnak csak, mert annyira szeretnek téged, hanem hogy valami viszonzást hozzanak ki belőled, cserébe. Értitek? Így működik? Így működik. A gonosz emberek körülötted, azok ezzel manipulálnak. Hiány. A behatás törvénye az, hogy létrehoztunk hiányt a világban, és a hiány megteremti a manipulációt. Miből van a legkevesebb? A pénzből. Mindenhol, az egész világon, a pénzből. Létrehozzuk a hiányt, és a hiány pedig manipulálja az embereket. Sőt, megcsinálunk olyan kocsikat, amiből csak 300 darab van a gazdagok számára, hogy manipuláljuk a gazdagokat. Megcsináljuk a leárazást a HM-be, és azt írjuk ki a szlogenbe, utolsó darabok. Megcsináljuk rendszeresen ezt. Lehet, hogy még a raktáron lenne 100 millió darab, de tudják jól, hogy csak ennyit gyártsunk le, mert ebből nagyon gyorsan lesz sok pénzünk. A harmadik, a következetesség. Következetes az ember, egy átlag ember normális, következetes. És ezzel is manipulálják az embert. Következetességre teszik a hangsúlyt. Ha te már nem vagy következetes, lelkismeret furdalásod lesz. Sárga csekk. Ha nem fizeted be időbe, akkor felszólítanak téged. Neked jogod van állna 2 hónap múlva is befizetni, mert úgy van kedved. De következetességed miatt lelkismeret furdalásod van. De mondhatok más példákat is. Munkahelyeken is a következetességgel tudnak manipulálni. Társadalmi szokások, ez is a manipuláció, a behatás lényege. Egy amerikai pszichológus szerint az amerikai társadalomban minden 5. ember szuperérzékeny. Ez nem jelenti azt, hogy egy visszafogott múlja ember, neki van akarata, van vágya, van akár erőszakosság is a karakterében, de amikor megbántják, vagy nem úgy történnek az események, ahogyan ő szeretné, vagy nem úgy viszonyulnak hozzá, hogy ő elvárja, akkor szuperérzékenység előjön, és hihetetlen káoszt hoz maga után, vagy maga körül. Mert szuperérzékeny. Ez a gyerekkorban kezdődik a szuperérzékenység egyébként, és a gyerekkorban már a társadalmi szokások is kialakítják ezt a szuperérzékenységet. Például a társadalmi szokások az, hogy ha egy olyan negyedben élsz, akkor nem vehetsz olyan kocsit, mert akkor lenéznek téged. És nagyon kevés ember tud a társadalmi szokásoknak nemet mondani. Nagyon kevés ember. Társadalmi szokások az öltözködés, társadalmi szokások a munkahelyen a megfelelés, a társadalmi szokások azok, amiket napról napra csak szívsz magad, nem is veszed észre, mik ezek a társadalmi szokások. Családi szokások is a társadalmi szokásokhoz kapcsolódik. Egyházi szokások, gyülekezeti szokások. A bizalom és a vonzódás. Akiben bíznak az emberek, ahhoz vonzódnak. Ezért kiépíti a bizalmat az ördög nagyon sok területen, hogy tudj hozzá vonzódni. És az utolsó pedig a szakértés. A világ szakértőket keres. Aki elmondja magáról, hogy milyen szakértő, abban hisznek és abban bíznak. És ez is a manipuláció része, mert nagyon sok szakértő nagyon sok hibát hozott létre már. Itt volt például a 2008-as Wall Street-i válság, ugye, a jelzálog hitellel kapcsolatban. Szakértők voltak. Szakértők voltak arra, hogy besapják az egész világot. De mégis jobban bíztak az emberekben, mint a józan eszükben. És mindenki tudta, hogy be fog bukni. És hát ők jobban tudták, mint mi. Azt mondja János, 1 János 4.16, a fiúságról van szó még mindig, hogy ne ezek a hatások gyakorolják az életedben az alapokat, hanem a fiúságot, aki vagy. Mert amikor tudod, hogy ki vagy, Isten fia vagy, nem kell behatást gyakorolnod. Nem kell ráderültetni másokra az életedet. Nem kell, hogy mások behatást gyakoroljanak fölötted. Nem kell megfelelned mások felé, ha tudod, hogy ki vagy. De amíg nem tudod, hogy Isten fia vagy, mindig hatást akarsz gyakorolni, hogy másoknak a véleményét és a bizalmát megnyert. Az 1 János 4.17b része ezt mondja. Mert amilyen az ő helyzete a világban, most, a Földön, mennybe, olyan a mi helyzetünk is ebben a világban. Ki ez az ő? Ez Krisztus. Tehát amilyen a Krisztus helyzete, olyan a mi helyzetünk is ebben a világban. Te ki vagy? Istennek a fia vagy. A fiak tulajdonsága az, hogy amely szellemi valóságot megújult elméd megenged, tehát befogadsz, az a fiúságod miatt elkezdi a hatás benned, és ez a fejlődési folyamaton keresztül belül át fog alakítani téged. Tudjátok, hogy miért feszítették keresztre Krisztust? Tudjátok, hogy miért feszítették keresztre Krisztust? Mert Isten fiának mondta magát. Nem a csodák miatt feszítették keresztre. Azért, mert ő azt mondta magáról, hogy Isten fia. János 19.7. Felelének néki a zsidók, nekünk törvényünk van, és ami törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Hogy a ige rossz értelmezése, és az Isten fiúság félértelmezése egy koncepciós pert hozott létre az ördögön keresztül, és ezért nyírták ki Jézust. Mert ő tudta, kicsoda. János 1.12. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Hatalom. És ezt látja az ördög, ezt a hatalmat. Hogyha te tudod, hogy ki vagy. Ezt a hatalmat látja az ördög. Mert ez egy hatalom, az Isten fiúsága. Hatalom és örökség. Hatalom és örökség.